és van egy hét, két hét, amikor ez az ünnep egy kicsit lecseng, egy kicsit elfelejtődik, egy kicsit lesüllyed bennünk, és aztán jön a következő ünnep, és hogy ez azért nagyon-nagyon fontos, főleg a mai világban elképesztően fontos, hiszen hogy már alig van valami, ami így megtartana minket. Gondoljunk arra, hogy régen, amikor az ember a természettel együtt élt a földeken, vidéken, nem tudom, akkor teljesen természetes volt, hogy volt ugye az évnek a ritmusa, a hónapoknak, az éjszakának, a nappalnak. A mai gyerekek, főleg a nagyvárosokban tulajdonképpen minden természetes ritmus nélkül élnek, mert lámpa van, villany van, mesterségesen szabályozzuk, hogy mikor van fény, mikor van sötét. Nincsen olyan, hogy meleg vagy hideg, mert nyáron légkondi, télen fűtés, nem? Tehát, hogy ilyen, szóval, hogy már nincsen mibe kapaszkodni, csak így hömpölyögnek a napok. És amikor vannak az ünnepek, és tudjuk, hogy elkezdődik például a tanév, ha iskoláról beszélünk, és hogy váltakoznak az ünnepek, és felkészülünk, csúcspont, kilégzés, jön a következő ünnep, ez olyan, mint az ilyen mankókat, vagy ilyen pálcákat tennünk le, amiben mindig meg tudunk kapaszkodni. És tudunk lépni, és meg tudjuk fogni a következőt, és bele tudunk kapaszkodni. Nagyon-nagyon sokat ad a gyerekeknek, egy biztonságot ad ez az ünnepeknek a ritmusa, hihetetlen biztonságot ad a gyerekeknek. És aztán jön a következő év, és van bennük egy nyugalom, hogy ja, tudom, most van ez a Mihály nap, most van a Mihály korszak, és akkor utána jön a Márton, és hogy tudja, hogy van egy rend a világban, ami segíti őt.
Hogyan illeszkedik be mindez az antropozófiának a vonulatába?
Hát az antropozófia az iskolákban jó esetben csak a tanároknál jelenik meg. Viszont a tanároknál jó esetben megjelenik. Tehát, hogy a mindenki, aki egy Waldorf iskolában dolgozik, vagy Waldorf óvodában dolgozik, kisebb-nagyobb mértékben megmártózik az antropozófiában, ami tulajdonképpen egy kicsit így a világnézetét, az emberre való rátekintését határozza meg, hogy mi hogyan is gondolunk az emberre. De a gyerekeknek nem súlykolunk semmiféle antropozófiai tartalmat, viszont nekünk ez tulajdonképpen egy ilyen forrás, amihez nyúlni tudunk, és ez segíti a mindennapjainkat és a felkészülésünket, hogy hogyan tudunk egy Waldorf szellemiségben tanárként a gyerekek felé fordulni. És a szülőket pedig abban segítjük, nekik sem antropozófiát tanítunk, de abban segítünk, hogy ahogy mi megmerítkezünk az antropozófiában, és ad nekünk egy biztonságot, hogy hogyan tekintünk a gyermekre, ezeket a gondolatokat átadjuk a szülőknek, és bízunk abban, hogy ez segíti őket a gyerekek nevelésében.
És ha már itt tartunk, hogy ugye a Waldorf tanárokat felvértezitek az antropozófiának a tudásával, és egy egészen különleges pedagógiát követnek ők, hogyan lehet Waldorf tanárnak jelentkezni?
Hát akkor ez itt a reklámhelye, és minél több Waldorf tanár jelentkezzen. Talán most a legerőteljesebb Waldorf tanárképzésnek a solymári tanárképzést mondanám, ez a legrégebbi, legnagyobb hagyományra visszanyúló tanárképzés, ahol egyébként most a posztgraduális, a szeptemberben induló posztgraduális képzésre pont ezekben a napokban lehet még jelentkezni, meg nyílt napot szerveznek. Egyszerűen a Waldorf Pedagógiai Intézet WPI honlapjára fölmegy az ember, és ott nagyon sok információt talál. Waldorf osztálytanítói képzés, Waldorf nyelvtanári képzés fog indulni, fantasztikus a kézimunkaképzés, arra is érdemes azoknak is jelentkezni, akik egyszerűen csak imádnak kézimunkázni. És zenetanári képzés is indul. Ezen kívül a BÁR Bárci, tehát az ELTE-nek a Bárci szakán is van posztgraduális Waldorf tanárképzés, ott azt hiszem, hogy most keresztfél évet indítanak. De egyébként a solymári képzés az, ahol például nagyon sok kurzus indul, ilyen rövid képzések is vannak, ilyen hétvégi rövid kurzusok, amit azoknak is ajánlok, akik nem Waldorf pedagógusok szeretnének lenni, csak esetleg szülők, akik érdeklődnek a Waldorf pedagógia iránt, vagy olyan tanárok, akik állami iskolában dolgoznak, de keresnek újfajta módszereket. Mert szerintem állami iskolában is nagyon jól be lehet bizonyos Waldorf módszereket csempészni, és biztos, hogy nagyon jót teszünk vele a gyerekeknek.
Zárásképpen tudsz esetleg mondani valami webcímet, amin keresztül lehet tájékozódni?
Én ezekben borzalmas vagyok, de hogyha az beüti bárki, hogy Waldorf Solymár, vagy Waldorf Pedagógiai Intézet, tehát ez a WPI, akkor biztos, hogy meg fogják találni a Waldorf Pedagógiai Intézet honlapját. Én képtelen vagyok ilyeneket megjegyezni.
Egyébként nem vagy vele egyedül.
Vagy biztos rosszat mondok, néha megpróbálom nagy mellénnyel, de akkor a sajátomat is megnézem mindig. Igen, de hogy érdemes megnézni tényleg az induló kurzusokat, és egyébként Solymáron majd ott egy nagyon izgalmas, jelenleg posztgraduális képzések működnek, jelenleg Magyarországon nincsen államilag elfogadott nappali képzés, de Solymáron hamarosan újra indul, mert régen volt, átmenetileg nincsen, de nem sokára újraindul, ami tényleg egy államilag is elismert, és nemzetközileg is elismert nappali képzési forma is, de az idén még nem, de bízom benne, hogy egy év múlva már az is elindul.
Hát köszönjük szépen, Nóra, szerintem még folytatjuk ezt a beszélgetést, már akkor ez ennyi volt, és hát további Madárcsi Csergős gyönyörű reggelt kívánok neked.
Meg délután.
Nektek is a hallgatóknak is, köszönöm szépen.
Köszönjük. Szia.
You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like.
Reggeli 10 óráig.
Idén ötödszörre adták át a Tudományos Aranymálna díjat, a Laposföld díjat. amiről Pintér András Gábor, a Szkeptikus Társaság Egyesület elnöke fog most beszélni. Üdvözlöm!
Jó napot, jó reggelt!
És hallgatókat is!
Beszéljünk egy kicsikét erről a Laposföld díjról, hogy mikor alapították, és mi volt az apropója?
Apropó igazából nem volt, hanem 2021-re jutottunk el odáig, hogy tulajdonképpen követve a nemzetközi trendeket ebben a témában, úgy határoztunk, hogy kiadunk egy olyan díjat, ami arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet áltudományos nézetek, tudományellenes szemlélet terjedésére, olyan szereplőkre a közéletben, értek ez alatt magánszemélyeket vagy szervezeteket, amelyek a közönséget megtévesztik valamilyen formában, és ezzel ugye társadalmi károkat okoznak. Úgyhogy igazából nem csak valamiféle citromdíjként gondoltuk ezt, hanem ugye erre mindig valamiféle kampányt építünk, és akkor ennek az a lényege, hogy például, mint ahogy én most itt beszélek erről, amit nagyon köszönök, hogy ez a lehetőség ez adott, beszélhetünk arról, hogy tulajdonképpen mi a baj azzal, amit díjaztunk.
Kik voltak az eddigi díjazottak? Ugye ezt már ötödszörre adják át, ezt a, nem veszik át nyilván a díjazottak a díjat, de...
Nem. 2021-ben ugye akkor nagyon aktuális volt a Covid járvány kapcsán, akkor az Orvosokat Tisztánlátásért nevű, eléggé megtévesztő nevű szervezetnek a prominens személyiségei kapták, ugye Gödény György, talán emlékszik még
hogyne.
A hallgatóság még előtt is, az ő áldásos tevékenységére, Pócs Alfréd és a többiek, tulajdonképpen négy személynek adtuk át egyszerre, akik ugye egy rendszerbe tartoznak, vagy egy szervezet alá. Aztán hát 2022-ben egy kicsikét más volt a fókusz, ott egy gyógygombákkal kereskedő, és hát azok köré ugye egy ilyen egészen komoly kultuszt képítő, de mindenféle tudományos alapot nélkülöző termék, illetve termékcsoportnak az értékesítője volt az, aki megkapta, nem szeretnék neki reklámot csinálni, úgyhogy most inkább nem mondanám a nevét, viszont hát egy jól ismert személyiség kapta 2023-ban, azért kaptunk is hideget, meleget rendesen, amikor Bagdi Emőkének adtuk a Laposföld díjat, mert ugye ott amiatt, hogy részben a gender kérdésben való megnyilvánulásai voltak azok, amik nagyon-nagyon tartatatlanok voltak tudományos szempontból is, és hát ugye nyilván emiatt ugye megkaptuk azt, hogy ez valószínűleg politikai indítatású. Semmi köze nem volt ennek a politikához, egyszerűen csak arról volt szó, hogy nagy nyilvánosság előtt egy olyan személy, aki tekintély személynek számít egy csomó ember szemében, butaságokat beszél. És a tavalyi évben pedig pontosan ugyanezért egyébként a Magyar Homeopatorvosi Egyesület kapta, ami hát ugye azért volt az ott az indoklás emögött, hogy ott sajnos arról van szó, hogy azzal, hogy tulajdonképpen egy áltudományos módszert terjesztenek, egy áltudományos módszert képviselnek, miközben ugye azzal a ténnyel, hogy ugye orvos szervezetről van szó, orvosokat tömörítő szervezetről, hogy gyakorlatilag ők legitimálják ezzel ezt az áltudományos vonalat, amit a homeopátia képvisel. Na hát aztán idén az úgy tűnik, hogy az oltás ellenesség az, ami úgy alapvetően dominált a döntősök között.
Kik voltak a döntősök, és hogy volt ennek az egésznek a metodikája? Hogyan jelölték?
Hát ugye úgy volt, hogy a közönségünket kérdeztük meg, hogy kik azok, akikről úgy gondolják, hogy megérdemelnék a Laposföld díjat, úgyhogy tehát volt egy ilyen kitöltendő kérdőív, amiben meg kellett adni a személy nevét, vagy az a személy vagy szervezet nevét, az indoklást, hogy mi volt az elmúlt egy évben az a kijelentés, ami miatt ugye úgy gondolja, hogy megérdemelték, és természetesen mindezt alá kellett támasztani egy hivatkozással. És akkor ezekből kiszűrtük azt, 50-en küldtek be különböző jelölések. Ebből összesen, voltak ugye duplikációk, de összesen 15 jelöltről állapítottuk meg azt, hogy alkalmas arra, hogy tehát megfelel a kritériumoknak, amik a kiírásban szerepelnek, és hát közülük végül is, tehát ők kerültek fel a szavazó listára, és a szavazó listán, akik a legtöbb, az első 5 helyen voltak a szavazatok többsége alapján, a szavazatok száma alapján, őket tekintettük a döntősöknek, és akkor a döntősökből gyakorlatilag a Szkeptikus Társaság már belső szavazással, tehát az, hogy mi az egyesület, döntsük el véglegesen, hogy az 5 közönség kedvenc, hogy úgy mondjam, közül ki az, akit mi választunk.
Ki volt az öt közönség kedvence, tehát ezek a shortlistesek?
Ugye a shortlistesek, hát Bambi Emőke megint fölkerült.
Mi nagyon drukkoltunk egyébként itt a stúdióban, hogy hát duplázzon. Azt nem emlékeztünk, hogy már egyszer megkapta, úgyhogy azért is...
Igen. 2023-ban ő már megkapta. Hát azért nem neki gondoltuk két okból adni végül, mert egyrészt gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint eddig mondta, ugyanúgy megalapozatlanul, csak most már kicsit óvatosabb egyébként, azt észrevettük, hogy most már ugye nem tesz olyan nagyon határozott kijelentéseket, most már azt hiszem, ennek lehet, hogy van köze ahhoz, hogy 23-ban laposföldíjat kapott, mert az akkor úgy tudom, hogy nagyon nem esett jól neki. Na minden esetre úgy látjuk, hogy azért őt már annyira sokan nem veszik komolyan. Tehát eléggé degradálódott az ő presztízse szakmai...
Pedig mekkora volt... Döbbenetes.
Igen, hatalmas volt, és ő tényleg nagyon-nagyon jó szakembernek számított.
Úgy
egykor,
van, igen.
Csak
igen,
aztán ugye, hát nagyon-nagyon megváltoztak a körülmények, vagy hát nem tudom, ő rajta mi változott meg. Aztán a másik Csernus Imre, aki szintén nagyon nagy közönségkedvencnek tűnt, de Csernus Imrénél két dolog van, az egyik, hogy hát tudjuk, hogy alapvetően a stílusa az, ami nagyon sokaknak kiveri a biztosítékot, viszont amik miatt a jelölést kapta, az olyan kijelentései, hogy a betegségek, a krónikus betegségek és a stressz között, meg a feldolgozatlan traumák között egyértelmű okokozati összefüggés van, hát ez azért tudományosan nem teljesen állja meg a helyét. Tehát van alapja, tehát nem azt állítom, mielőtt bárki is ugye elkezdene nekem esni ez alapján, nem azt állítom, hogy semmilyen összefüggés nincs, és nincs, nem lehet kapcsolat, de tehát olyan jellegű kijelentéseket tenni, hogy a rákot a stressz okozza, azért az egy kicsit erős.
Hát ez körülbelül olyan, mint amikor az emberminiszter azt mondta, hogy aki a 10 parancsolatot betartja, az kevéssé lesz beteg. Tehát
igen, ez nagyjából az a szint.
Van ennek előzménye.
Bár hozzáadtam, hogy Csernus Imre saját maga is úgy van ezzel, hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy nincsen, őt nem érdekli a tudomány. Tehát, hogy ő nem a tudomány alapján, hanem a saját tapasztalatai alapján állít dolgokat. Na most ezt jó lenne egy kicsikét úgy nagybetűvel odaírni mindenki jelentése mellé, hogy ez nem tudományosan megalapozott állítás. Tehát, és akkor nem lenne gond. Tehát, hogyha a saját véleményeket hangoztat valaki, az teljesen rendben van. Na most a másik három jelölés, vagy a másik három közönségkedvenc közül az egyiket azt össze kellett vonnunk, mert hát több jelölés is érkezett a Mi Hazánk mozgalomra, illetve annak a prominens személyiségeire, ugye Torockai Lászlóra és Novák Előre. Úgyhogy őket összevontuk egybe, hogy ne ők dominálják az egész palettát, ha nem muszáj. Mégiscsak politikai pártról van szó. És hát őnáluk a kijelentések azért hát elég széles tárházad volt a tudományos szempontból teljesen fals állításoknak. Az egyik az az, hogy azért a COVID-dal kapcsolatban nagyon-nagyon kemény kritikákat fogalmaztak meg az intézkedések kapcsán, és nem csak a Magyarország intézkedések, hanem ugye a nemzetközi intézkedések kapcsán azért itt összeesküvés elméletek pörögtek, hogy itt ilyen világrend, teljesen új világrendet akartak létrehozni, és mesterségesen generálták az egészet.
Meg hogy csípeket nyomtak az emberekben.
Igen,
az volt a csúcs nekem.
A legelborultabb dolgok merültek itt fel, és elképesztő, hogy milyen jól rezonál ez egy csomó emberrel. Na most hát hozzájuk köthető egyébként, valamilyen szinten mindegyik esetben köthető, ha nem is hozzájuk konkrétan, de az általuk megfogalmazott kijelentésekhez, meg úgy nagyjából a holdudvarhoz, a két másik jelölt, az egyik Mihalik Angelika ügyvédnő, aki tulajdonképpen jogi úton próbál érvényt szerezni annak a teljesen fals állításnak, hogy károsak az oltások, és hogy megpróbálja rávenni szülőket rávenni arra, hogy peres úton próbálják meg elérni azt, hogyha a hatóságok nem engedik nekik, nem adják meg nekik az oltásmentességet, akkor próbálják meg ezt jogi úton érvényesíteni.
A bíróság kiröhögi ezt, nem?
Hogy minél kevesebb emberrel legyen beoltva, mert az az alap gondolat, az az alap feltevés, hogy legyen, hogy az oltások azok mindenféle bajokat okoznak, hogy megölnek gyerekeket, hogy autizmust okoznak, de ez teljesen blőd dolog, és ráadásul bizonyítottan nem igaz. Tehát egyszerűen teljesen fals kiindulási alapból, most már a legdurvább összeesküvés elméletek mennek, tehát nyilván a hatóságok küzdenek. És akkor hát a hatóságok módszertanat azt így folyamatosan bedobálják, most már ez van, hogy gyakorlatilag itt oltás diktatúrát, meg ilyeneket kiáltanak. És hát ezzel nagyjából azonos az, amit az ötödik jelöltünk csinált, ő Kertész Nikoletta, aki hát egy érintett anyaként, tehát kétszeresen érintett anyaként, mert a gyermekei közül azt hiszem kettő is autizmussal küzd. Ugye teljesen fals módon arra következtetése jutott, hogy ez az oltások miatt van, és elhitte ezeket az állításokat, és aztán végül is ő ezt képviseli. Na hát nem akartunk belőle plusz mártírt csinálni, úgyhogy végül is a legkárosabbnak azt ítéltük, aki jogi úton, gyakorlatilag jogi eszközökkel próbál egy nagyon-nagyon káros tevékenységet folytatni, hiszen minél kisebb, tehát hogyha a kötelező oltásokat eltörölnék, ami az ő egyik vágya, akkor gyakorlatilag Magyarországon is akkora elutasítottsága lenne egy csomó oltásnak, hogy gyakorlatilag alámennénk a nyári immunitás szintjének, és megint szembe kellene néznünk azzal, hogy komoly terjedése várható egyes betegségeknek, amik Magyarországon jelenleg nincsenek jelen, vagy nagyon-nagyon alacsony számban.
Ezek milyen betegségek? Én tudom, hogy a kanyaró például újra megjelenne valószínűleg.
A kanyaró igen, és ezt látjuk egyébként világszinten, tehát Magyarországon azért nem, mert Magyarországon az átoltottság nagyon magas. Ugye a kanyarónál eleve ahhoz, hogy a nyáimmunitás meglegyen, nagyon magas átoltottság kell, tehát minimum 90-95%-os átoltottsága kell a népességnek ahhoz, hogy ne terjedjen a kanyaró. És Magyarországon ez megvan. De ez a kötelező védőoltásoknak nagy van köszönhető. Annak, hogy nem a szülőkre bízzuk, akik ugye rossz mindenféle forrásokból tájékozódva, mindenféle áltudományos dolgokat is elhisznek, meg összeesküvés elméleteket, hanem gyakorlatilag az van, hogy kötelező vámügyi következmény, vagy nem butaságot beszélve, gyámügyi következménye lehet, hogyha valaki megtagadja az oltásokat. Na most éppen ezért ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon jól mondja, a kanyaró az egyik, emellett ott van a járványos gyermekbénulás, ugye a polió, aztán ott van a mumps, a rózsahimlő, aztán ott van a szamárköhögés például. Na most a szamárköhögést, azt már látjuk, hogy Magyarországon terjed. Nem azért terjed egyébként, mert a gyerekeknél nem adják be, hanem azért, mert néhány év, egy-két évtized után gyakorlatilag megszűnik a védettség, tehát igazából kellene emlékeztető oltásokat adni felnőtteknek is, ahhoz, hogy teljesen védettek legyünk.
De hogyha a gyerek nem kapja meg ugye a szamárköhögés oltást, és egy szamárköhögés fertőzött felnőtt őt megfertőzi, akkor annak sokkal súlyosabb következményei lennének, nem?
Így van. Tehát a gyerekeknél ennek sokkal súlyosabb következményei vannak, és hát ugye az van, hogy azért ennek, tehát ez egy halálos betegség, egy potenciálisan halálos betegség. És ugye nem véletlenül van ennyi kötelező védőoltásunk, mert ezeket a potenciális halálos betegségeket, meg a kevésbé súlyos, de kellemetlen betegségeket is el lehet vele kerülni, és ráadásul mindezt nagyon-nagyon egyszerűen. Csak ugye van egy ilyen, például az autizmussal kapcsolatban van egy ilyen teljesen általánosan elterjedt PFIT, hogy a kanyaró, mumps és rubella elleni kombinált védőoltás váltja ki. Egyrészt semmilyen összefüggés nem igazolt tudományos alapon, pedig rengeteget vizsgálták. Ugye 98-ban volt egy olyan közlemény, ami megjelent, és gyakorlatilag ez ráadásul utóbb kiderült fabrikált adatokból dolgozva állította azt, hogy van összefüggés, mert az illető saját vakcinát próbált fejleszteni, és hát nyilván ennek meg kellett volna ágyazni. Azóta is ő egyébként, aki ezt Andrew Wakefieldnek hívják, aki ezt cikket írta, ő azóta is gyakorlatilag az oltás ellenesség pápája. Tehát ő a legnagyobb név az oltás ellenességben nemzetközileg, és még mindig elhiszik neki mindazt, amit mond, pedig még akkor is hazudik, ha kérdez. És ugye arról van szó, hogy emiatt ugye elterjedt ez a tévhit, és hiába vizsgálták, hiába cáfolták, ezt nagyon sokan gondolják így. És ugye ez ilyen, mindenki azt gondolja, hogy józan paraszti ésszel belátható. Igen, csak józan paraszti ésszel nagyon hajlamosak vagyunk okokozati összefüggést látni ott, ahol nincsen, csak mondjuk időbeli egyezés. És az időbeli egyezés az abból fakad, hogy körülbelül abban a korban mutatható ki az autizmus először, az autizmus is jelei, amikor a legtöbb oltást kapják a gyerekek. Ez ilyen másfél éves kor környéke. Már egyébként sokkal korábban is kimutathatók az autizmus jelei időnként, és ugye van egy ilyen elképzelés is, hogy egyre jobban terjed, hogy járványszerűen terjed az autizmus. Ez sem igaz.
A diagnosztika jobb, nem?
Ez az alapvetően diagnosztikából fakad, így van. Tehát, hogy arról van szó, hogy a egyre jobbak a diagnosztikai eszközök, egyre nagyobb a figyelem, ugye, meg egyre többen, ugye minél nagyobb a figyelem, egyre többen vizsgáltatják meg a gyerekeiket. Tehát régebben az volt, hogy a kutyának eszébe nem jutott, hogy a gyereke autiz, a gyerekénél diagnosztizálják, hogy rajta van a spektrumon, úgyhogy ezért gyakorlatilag, hát ezek nem voltak meg a statisztikákban ezek a gyermekek. És most meg ott vannak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy az autizmus terjed, hanem egyre többet tudunk arról, hogy az autizmus spektrum zavar nevű kondíció nem betegség egyébként, ezt is hangsúlyozni kell, és ráadásul a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mi okozza, de annyi már biztosan körvonalazódik, hogy nagyon-nagyon komoly genetikai háttere van, és nem egy génes, tehát még nem olyan, hogy be lehet kapcsolni, ki lehet kapcsolni, hanem sok-sok gén van, ami részt vesz benne, és vannak fejlődési olyan körülmények, amik befolyásolhatják, de ezek magzati korban dőlnek el. Tehát nem arról van szó, hogy megszületik egy gyerek, és akkor utána kap valamilyen olyan hatást, környezeti hatást, amit egyébként az oltás ellenesek állítanak, hogy így van, de ez egyáltalán semmi nem igazolt ebből, csak anekdotákra építenek, és az anekdoták nagyon erősek. Tehát ezek azért terjednek nagyon, mert mindannyian hajlamosak vagyunk anekdotákat elhinni inkább, mint adatsorokat.
Hát köszönjük szépen! Nagyon reméljük, hogy jövő évben már inkább gondba lesznek azzal, hogy kiket jelöljenek laposföldíjra.
Félek tőle, hogy nem.
Biztos nem. Ez a wishful thinking volt. Hát köszönjük szépen, és akkor kellemes hétvégét kívánunk, és találkozunk meg.
Minden jót.
Minden jót.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra, minden jót. Köszönjük szépen. Are coming my way, and if the sunshine has a meaning, it's telling me not to let things get in my way. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on in. Non stop till the break of dawn.
Okay.